János Evangélium a 4. rész, első 15 vers. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment is ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innen. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létezve tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élővizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, meríti edények sincs, a kút is még, honnan vennéd az élővizet? Talán nagyobb vagy te atyáknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószága is? Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjadik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjadik, mert örök élete buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Imádkozzunk.
Mielőtt a tulajdonképpeni történetre rátérnénk, két dolgot tisztázzunk előjáróban, erről az ige szakaszról. Az egyik az, hogy ez a történet valamikor december vége, január környékén zajlódik le. Azt olvasjuk, hogy Jézus útban van Júdeából Galilea felé, és átment Samárián. Samária egy tartomány volt az akkori Izraelben. Azért indul el Jézus visszafelé, azaz nem Jeruzsálem felé, hanem Júdeából visszafelé, Galilea felé, mert úgy olvasok, úgy tudjuk, még nem jött el az ő ideje. 4 hónap van még a következő pásztori ünnepig, ahova aztán Jézus föl is ment. Viszont hallja, látja, hogy a farizeusok már figyelnek, fölfigyeltek rá. Túl sok tanítvány jön Jézus köré, Jézushoz. És Jézus úgy dönt, hogy még most nem vállalja a nyílt összetűzést a farizeusokkal, most még nem jött el ennek az ideje. Ezért hát Júdeából nem Jeruzsálem felé indul fölfelé, hanem Júdeából elindul lefelé, Galilea felé, hogy ott töltse ezt a 3-4 hónapot. A másik, amit látnunk kell ebben a történetben, hogy Samárián megy keresztül. Na most Samáriáról azt kell tudni, azt lehet tudni, hogy a zsidók nem szerették a samaritánusokat, a samáriaverieket. Ennek pedig történelmi okai voltak. Annak idején, amikor az asszírok elfoglalták Izrael földjét, akkor nagyon sok zsidót elvittek a babiloni fogságba. És ezek helyett pont ide Samária tartományába nagyon sok asszírt betelepítettek. Létrejött egy megkeveredett nép, a zsidóknak a maradéka és az új beköltözött asszírok. És egy nagyon furcsa, vegyes vallás alakult ki, amelyben a nép egyrészt tartotta az istenhitet, hiszen olvassuk itt később a János Evangéliumában, hogy Garizim hegyének templomot is építettek, a messiásról is tudtak, várták a messiást, de mégis egy keveredett pogány és zsidó vallás alakult itt ki. Na most ezt pedig a tisztavérű zsidók megvetették. Kivetették magukból. Érdekes történet az irgalmas samaritánus történeteit, hiszen Jézus pontosan egy negatív, a lehető legnegatívabban csengő szót használja föl, hogy az volt egyedül irgalmas. Az a samaritános, ismerjük, emlékszünk rá a történetre, ismerjük a történetet. Mindenki elmegy a megtámadott rablók által, a megtámadott ember mellett, csak a samaritános áll meg, és veszi a szemgondjaiban azt az embert. Amikor is Jézus a bírgalomból beszél. Tehát azt olvassuk, hogy Jézus elindul Júdeából, Galilea felé, és Samárián kell keresztül menni. Jézusnak nem voltak úti tervei, egyszerűen csak a legegyszerűbb és legegyenesebb úton indult vissza. Ő nem gondolkodott azon, hogy nem lép be ezeknek a szentségtelen embereknek a tartományába, nem kerülte meg azt, hanem ott ment keresztül. És egy Sikár nevezetű városhoz érkezik, pontosabban a város elterülendő úthoz érkezik, és ott egy kutat talál, amiről azt olvassuk, hogy az a Jákobnak a kutya. Ennek is vannak a Bibliában felelhető történelmi jelei, vagy valósága, maga a valóság. Hiszen a Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy Jákob Mezopotámiából jövet, Síkán városánál a Kánaánban letelepedett, és megvett ott egy darab földet. Majd később azt olvassuk, hogy ugyanezt a földet Jákob az ő fiának, Józsefnek ajándékozza, amelyet úgy olvasunk, hogy az Emóreustól vettem. Tehát ugyanerről a földről van szó. Majd a József könyvében pedig azt olvashatjuk, hogy József csontjait itt temették el Síkemben. Na most Síkem és Sikár egymáshoz közel eső városok voltak, a mai napig megtalálható különben egy falu itt ezen a részen. Érkezik tehát Jézus szomjasan, fáradtan déli időben. És a várostól kifüleső forrásnál, kútnál megáll, azért, hogy megpihenjen. Mert Jézus ugyanúgy test, földi ember volt egyrészt, mint mi vagyunk. Belefáradt az ő útjába, belefáradt az ő vándorlásába, és felülülést keresett, nyugalmat keresett. Lejött tehát a kútnál. Na most erről a kútról megint annyit kell tudnunk, hogy ott azokon a vidékeken, a nagy melegben, a nagy forróságban az ívővíz, a forrás, az nagyon nagy kincs volt, hiszen valószínűleg ezért ásta Jákob is ezt a kutat, hogy az ő állatai, ő maga is vizet találjanak a nagy vándorlásban, a sivatagi vándorlásban. Úgy kerülték bennünk, hogy itt valószínűleg egy ér volt, élő víz volt, forrásból eredő víz volt ez alatt a kút alatt, amit aztán úgy csapoltak meg, hogy egy kutat ástak, kikövették, körbe kikövették, ugye a kút gyűrűt vagy kút kávát, annak a teteje a kútkáva, és azt pedig lekették azért, hogy ez a víz ne porosodjon, ne koszosodjon, élő víz maradjon. Így nézhetett ki tehát ez a kút, vagy így nézett ki az a kút annak idején. Nem egy vízgyűjtő ciszterna mellett állt meg Jézus, hanem egy forrás mellett, egy kút mellett, amelynek élő, állandóan buzgó vize volt. Leül Jézus tehát fáradtan, és nyugalmat keresve nincs. Nincs, mert jön valaki arra. És mikor jön? Délidőben. Ez pedig Jézusnak azonnal föltűnt. Jézus azonnal átlátta ennek a nőnek a nyomorúságát. Miért délidőben jön? Miért nem reggel jön, vagy este jön, amikor a többiek is jönnek? Miért a legnagyobb melegben jön, amikor mások nem jönnek a kúthoz? Pontosan ezért, mert takargatni valója van, mert szégyelni valója van, mert nem mer az emberek között mutatkozni. Egyedül jön. Egyedül jön, és Jézusba botlik. És akkor Jézus megszólítja őt, adj innom. Az asszonynak pedig ez tűnik föl azonnal. Egy zsidó, valószínű rabbi, hiszen Jézus öltözetéből azonnal kiderült, hogy Júdeabeli, szólít meg engem, az ellenséges népnek a tagját. De Jézus megszólítja őt. És ami az érdekes, hogy Jézus utána egy beszélgetésbe keveredik ezzel az asszonnyal. Egyáltalán az is furcsa volt az asszonynak, hogy először is egy zsidó szólítja őt meg, másodszor, mint egy férfi szólít meg egy asszony, egyik sem volt szokás. Ezért aztán az asszonynak is feltűnik, megdöbbentő ez az egész. És mint láttuk később, egy teljes beszélgetés alakul ki. Jézus 7-szer kérdez, és az asszony 7-szer válaszol. Az első kérdésünk úgy hangzik tehát, hogy amikor Jézus kérdez, akkor válaszolunk-e? Halljuk-e őt kérdezni? Halljuk-e őt, hogy hív minket? Beszélgetni szeretne velünk? Szólni szeretne hozzánk? Azt várja, hogy válaszoljunk. Mondjuk el, teljesen mindegy, hogy van kedvünk, vagy nincs kedvünk. Hogy őszinte szívvel keresjük őt, vagy megfáradva. De ne hallgassunk. Amikor ő kérdez, amikor ő hív, válaszoljunk. Beszélgessünk a Úrunkkal. Vissza is kérdez tehát, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok. Nem elég, hogy asszony vagyok, még samária is vagyok annak tetejében. Mert a zsidók nem barátkoztak a samáriaiakkal, mint láttuk, tudjuk miért nem. Történelmi okai voltak tehát. Jézus így válaszol, ha ismernéd az Isten ajándékát, aki én magam vagyok, akkor te kértél volna, hogy adjak én néked élő vizet. Látja, tudja Jézus, hogy ennek az asszonynak egy nyomorult, hiába való, bűnbetévet élete van. Azonnal megérti. Azonnal átlát ezen az asszonyon. És ott marad Jézus, miután a kútról, az élő, a vízről van szó, ennél a példánál, az élő víznél, a víznél. Te kértél volna engem, hogy én adjak neked inni. Na most ezen megint elgondolkodik az asszony. Megérti ugyan, hogy itt valaki mással, másról, valami másról kell szólnia az egésznek, az egész történetnek. Nem egyszerűen csak a vizet kell most fölhúzni a kútból. Itt már egészen másról van szó. Megérti Jézusban azt az őszinte szeretetet, amivel fordul felé, hiszen Jézus is tudja, hogy akkor fog ez az asszony megoldást találni az ő életére, hogyha először is belátja az ő életének a hiába valóságát és nyomorúságát. És ezt az emberek akkor teszik meg, amikor segítséget látnak maguk előtt. Addig beszélhetünk a magunk nyomorúságáról, bűnéről, különösen a kívülállók beszélhetnek arról nekünk, ameddig nincs meg bennünk a szabadulásnak valamilyen reménye, valamilyen szikrája. Mert ha úgy beszélek róla, hogy úgy sincs segítség és úgy sincs szabadulás, akkor minek beszéljek róla? Akkor csak még mélyebben érint a fájdalom. Még nagyobb kétségbeesésbe zuhanok. Beszélhetünk róla, de ha nincs ott a szabadulásnak a valósága, ha nincs ott a reménység, amit megragadhatok, akkor nem fogok beszélni róla. És Jézus ezért rögtön tudja, hogy adni kell a szabadulás útját is, a lehetőséget is. Ebből az értelmetlen, hiába való életből, amit az asszony vegyük, amit az asszony él. Magának kell odaállítania. Önmagában kell megmutatnia, nézd, én vagyok a szabadulás. Én tudok rajta segíteni. Egy örök életre tudok rajta segíteni. Válaszként az asszony ennyit mond, hát nincs is mivel merítened, a kút pedig mély. Honnan akarod te az élő vizet venni? Ezzel is találkoztunk már, ugye mi a nagy, komoly, realista keresztények. Mert azt gondoljuk, hogy mindaz, ami az örök élet, az új élet, ami a valódi élet, ami nem a hiába való, azt magunkból kell valamán előteremtenünk. Mit csinálunk mi is naponta? Belenézünk a mi útba, a magunk életébe. Még mindig ott tartunk, hogy magunkból akarunk mindig valamit előhozni. Amit aztán fölmutathatunk, itt vannak. Látod, én tudom, milyen az életed. Én tudom, milyen az örök élet. Én tudom, milyen az, hogy keresztény élet. Mert most is elő tudtam magamból préselni valamit, ami talán tetszik neked, talán nem tetszik, de mindenáron valami teljesítményt oda akarunk hozni. Valamit elő akarunk adni magunkból. Pedig mély a kút. Hát nem értjük, mély a kút, senki nem kéri tőlünk, hogy valamit előszedjünk magunkból. Hagyd ott a bőrödet, hagyd ott a mély kutat. Jézus nem azt kérdezte, hogy te mit találsz abban a mély kútban, hogy találsz-e ott valamit. Találsz-e ott életet, találsz-e ott erőt, amit még föl tudsz mutatni. Hát nem értjük, hogy ő akarja adni. Hogy hagyjuk már abba a kútban való keresést, onnan azt a félzövölgyi évnek az előhozását. Hát ő adja, hát évőjüket ő maga akarja adni. Igen, a nagy realista hívők, akik még mindig ott tartunk, hogy majd valamit előhozunk magunkból, majd valamit fölmutatunk még magunkból. Egy más dimenzióról beszél Jézus. Egyenlettel följen, szokták mondani. Ne így keresse, egyenlettel följen az erőt. Hát honnan vennéd te az élő vizet? Őszinte válasz, őszinte kérdés, de nyilatkozik már az asszonynak a szeme. Aztán még úgy visszakérdez, hogy megmaradjon még azért a két nép közötti villongás, miért most nagyobb vagy, mint ami atyánk Jákob. Hát most azt gondolod, hogy te egy zsidó rabbi vagy, akkor te mindent jobban tudsz, és te tudsz nekem segítséget adni? És akkor Jézus így válaszol, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúzik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúzik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök élete buzgó víznek kútfeje lesz benne. Marad Jézus tovább az élő víz példájánál. És most már azt mondja, hogy nézd, hogyha te engem a szívedbe fogadnál, ha te engem befogadnál, akkor én magam vagyok az élő víznek a kútfője, a forrása. És többé nem kell keresned. És többé, ha megszomjadod is, újra jöhetsz, és újra veheted tőlem az élő vizet. És nem fog többé megszomjadni. Sőt, nem csak arról van szó, hogy te békességre lehetsz. Te nyugalmat találsz a magad nyomorúságaiban. A te megoldhatatlan, hiába való életedben, magában, hanem ez egy forrás lesz, amit nem fognak azonnal érezni a többiek is, a kívülállók is, és jönni fognak, és kérdezni fognak, és kérni fognak tőled, mert megérzik a víz szagát, a sivatagban a tevék megérzik a víz szagát, hogy hogyan, nem tudni. A környezeted meg fogja érezni, hogy te benned más lakod, hogy benned más van, hogy benned egy buzgó forrás van, amely életet ad, amelyből te is mindig újra ihatsz, amennyit csak akarsz, az ki nem fogy. Annak nincs vége, annak a vízne soha nincs vége, kezdődik itt, már a földi életben. És mint ahogy Nikodémusnak is mondja, hogy ez az örök új élet, amit olyan nehezen érted meg ez a rabbi. Tehát lesz egy örök új élet, ami túlmutat ezen a földi nyomorúságon. Túlmutat ezen a hiába való esendő életen. Egy örök új élet. Azt kapod velem. A válasz pedig így hangzik, Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Van még benne egy kis színűt mosődni, mindig kettős játékot játszik ez az asszony. Már tudja, miről van szó, már tudja, hogy Jézus eltalálta őt, már tudja, hogy itt másról van szó, mint a fizikai vízről, azért még oda mondja azt a mondatot, hogy hát legalább nem kell többé kijönnem ide a kútra. Nem kell a szégyenembe ide járni, de már tudja, hogy Jézus másról beszél, hiszen úgy szól az Úrhoz, hogy Uram, már nem csak egy rabbi, már nem csak egy ellenséges judeabeli tanító, hanem Urának nevezi Jézust. Na most, ami ezután következik, az az a kérdés, amit Jézus olyan finoman, olyan tapintattal tesz föl, menj és hívd ide az én lélegeket. Itt van. Itt van az életének a nyomorúsága. Itt van az életének a bűne. Itt van az a halálos méreg, ami az életében uralkodik. És az asszony nem magyarázkodik. Nem kér fel, nem fogja a férfiakra, hanem csak annyit mond, hogy nincsen férjem. Nincsen férjem. Hát nem sokkal volt, kevésbé nem volt az a világ sem, mint a mostani, amikor is nincsenek férjek, csak pasik, nincsenek feleségek, anyák, csak nők, nincs az az Istentől rendelt, szent kapcsolat férfi és nő között. Tudjuk jól, élünk benne, látjuk, hogy mi folyik a világban. A nők pasiznak, a férfiak nőznek. És elég nekik ennyi. Nem fogja a férfiakra, nem mondja, hogy milyen szemetek azok a férfiak, akik az egész életében csak kihasználták. Pedig mondhatná valószínű. És valószínű, hogy azt is megérti és meglátja, hogyha ugyan ő egy keveredett pogány zsidó népnek a tagja, azért nagyon jól tudja, hogy a mózesi törvények szerint mi jár a házasság törőnek. Egy halálra ítélt asszony. Azután van még egy-két tisztázandó kérdés az asszonyban, inkább olyan elterelő jellegű. De a vége a történetnek, a felébredésnek. Mondja az asszony, tudom, hogy Messiás ő, akit Krisztusnak mondatik, mikor az eljő, megjelennék minden. Mondanék Jézus, én vagyok az, akivel beszélek. Én vagyok. Gyere, bízd rám a te életedet. Eközben megértek a tanítványok is, csodálkoznak, hogy az asszonnyal beszél. És mit csinál az asszony? Ott hagyta azért a vedrét, és elment a városba, és mondta az embereknek, gyertek és lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent. Amit cselekedtem. Hát nem ezé a Krisztus. Nem ő a Krisztus. Az asszony először is rájött, hogy Jézus nem egy csoda korsóról beszél, amely mindig fölgyűlik vízzel, és soha ki nem fogy a vize annak a korsónak. És mit tesz még? Ott hagyja az ő vödrét. És elrohan. Nem veszi föl újra az ő nyomorult életét. Ott hagyja a kútnál. Rohan vissza a városba. Hírül adni, hogy találkoztam a Messiással. találkoztam a Krisztussal. Ott hagyta az ő életét, a nyomorultat, a bűnbe tévedtek, a hiába valót Jézusnál. És ment hirdetni, hogy ő találkozott az igazi messiással. Hogy az asszony végül is szívére fogadta-e Jézust. Erről nincs szó. De hogy találkozott vele, hogy kész volt otthagyni a régit, azt látjuk és olvasjuk. Hagyjuk ott mi is nála, ami korsalakat, ami vödrünket. Ott hagyhatjuk nála, rábízhatjuk a mi életünket, mindig újra. És egyben hirdethetjük is a vele való találkozásainkat mindig újra. Szeret Jézus mondani, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre, buzgó víznek, kúszfejlesztő lenne. Amen. Imádkozz. Úr Jézus, imádunk azért a szeretetért, azért a finomságodért, ahogyan közelíted hozzánk a mi bűneinkben. Ami hiába való, nyomorult dolgainkban, ahogyan rákérdezel, ahogyan őszintén válaszolhatunk neked, bár válaszolnánk, akármit, csak mondjuk meg, hogy mit gondolunk, mit értünk, mit érzünk. Köszönjük neked, hogy te azért jöttél, hogy megkeressél minket, az elvetettet, hogy örök életet adjál nekünk. És köszönjük, hogy annyi év után is még, bár újra és újra nekiállnánk magunkból előhozni valami jót, és csodálkozva nézünk körül, hogy nincs benne semmi, és újra nekiállunk, és kétségbe esve állunk oda eléd, az üres ödreinkkel, mert olyan mély már a kút, hogy nem találunk magunkban semmi jót. Jöhetünk oda te hozzád, így hagyhatjuk ott a mi nyomorult üres ödreinket, és kérhetünk téged, hogy ad nekünk gazdagon mindazt, ami veled jár, a békességet, az örömet, a bűneink fölött való, fölvaló megbocsátást és megszabadulást, valóságos szabadulást, Úr Jézus, mert akit te megszabadítasz, valósággal szabadok. És hadd buzogjon bennünk gazdagon a te életed. Tudjuk, hogy észre fogják venni, tudjuk, hogy jönni fognak, kérdezni fogják. Mitől vagyunk mi mások? Te tőled egyedül. Köszönjük, hogy te élsz és életet adsz. Örök életet.